Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Mediátor Full Service reklámügynökség és a Trend FM közös műsora. A stúdióban itt ül velem Cibóka Gabriella, a Mediátor stratégiája.
Szia Viktor, köszöntöm a hallgatókat.
És szintén a Mediátor stratégiája Dankó Bence.
Sziasztok!
A mai műsorban a fő témánk az a Web Summit konferencia lesz, amely Lisszabonban került megrendezésre, és ha már technológia, akkor az aktuális hírek között a digitális világból fogunk szemezgetni, de kezdjük akkor a Renault Clio 30. évfordulós kampányával.
Nagyon-nagyon bátor ez a 30 éves a Clio, vagy 30 éve Clio, vagy 30 years in the making Renault Clio spot, ami egyébként a magyar felületeken eddig még nem láttuk, tehát hogy egyelőre ez az angol Clio vásárlókat célozza, és ugye az az, ami meglepődhetünk, hogy a Renault Clio az a Renault-nak az egyik legmainstream-ebb terméke, tehát egy ilyen alapdarab a kínálatban, nagyon nagy mértékben hozzájárul a Renault piaci sikeréhez, és egyébként a maga kategóriában, ugye ez a alsó kategória, kis kategóriás autók, Európában 30 éve kb. Vagy piacvezető, vagy piac első, vagy piac második, vagy harmadik. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos termék. És akkor ehhez képest termékről szóló spotban egy, hát mindenképpen egy ilyen réteg téma, vagy egy ilyen réteg ügy jelenik meg, és ezen érdemes elgondolkodni, hogy miért döntöttek így, vagy miért kapcsolják pont egy leszbikus szerelemhez ezt az évfordulót.
Hát, hogy képbe hozzuk a hallgatókat. Több Clio generációt foglal össze ez a reklám, ugye a történet azzal indul, hogy van két kislány, akik a legjobb barátnők lesznek az iskolában, az összes szabadidejüket együtt töltik, viszi őket az anyukájuk, az akkor még az első Renault Clio-val, aztán az élet adta lehetőségek, azok egyiket ide sodorják, másikat oda sodorják, de végül mindig újra találkoznak, és aztán amikor olyan öntudatra ébredt korba lépnek, akkor ugye rájönnek, hogy ők bizony leszbikusok. És ugye most bocsánat, is ki fogok térni, egy picit talán ez olyan reakció, ugye egy év vége felé, nem tudom, mikor kezdték ennek a kampánynak az előkészítését, de ugye a Coca-Cola volt idén, ami nagyon mellé állt az LMBTQ közösségnek. A végén eljutunk a Clio mai generációjához, amikor már minden rendben van, hiszen az elmúlt évek, évtizedek, és ugye amit ez a történet átfed, az ugye arról szól, hogy mennyi nehézség vezetett el ahhoz, hogy ez a két lány fölvállalhassa az érzéseit, és hogy itt tartunk akkor az ötödik Clio generációnál?
És ugye igazából én sokat gondolkoztam azon, hogy miért választották ezt a témát, hogy akkor a Clio-t most el akarják tolni egy olyan pozicionálásba, hogy kb. Az alternatívok, antiautósok, vagy tipikusan azoknak a célcsoportoknak az autója, akik csak akarnak egy autót, és nem érdekli őket, hogy hat hengere, vagy turbóse, hanem csak így kell egy autó, amelyik így jó hangulatú, praktikus. Én azt gondolom, hogy nem ez a kulcs ebben a történetben, hanem sokkal inkább az, hogy ebben egy leszbikus szerelem jelenik meg, az igazából egy ilyen narratíva elem, aminek az a lényege, hogy azt húzza alá, hogy mennyi küzdéssel jár az élet, meg az, hogy egy szerelem kiteljesedhessen, és hogy viszont egy szerelem az így szerelem marad, évtizedeken keresztül is, és ezt az allegóriát próbálja meg áthúzni a Clio-ra, hogy ahogy egy nagy szerelem évtizedeken keresztül is szerelem marad minden akadály ellenére, ugyanúgy a Clio az is Clio marad a maga értékeivel, a maga szerethetőségével, akár évtizedeken és öt generáción keresztül is, nyilván ott is minden akadály ellenére. Tehát, hogy az egész igazából magát a metaforát akarja súlyosabbá tenni, és ezért én ezzel magyarázom ezt a témaváltoztást, hogy igazából nincs ennek a pozicionáláshoz köze.
A pozicionáláshoz szerintem sincs köze, viszont annyiban a Viktorhoz csatlakoznék, hogy én utána olvastam, és Adam Wood, a marketing direktora a Renault UK-nek szintén ezt emelte ki, hogy szerették volna kihangsúlyozni azt, hogy illetve ünnepelni azt, hogy ez a 30 éves fejlődés, ez a Renault Clio-ban is megmutatkozik, de ugye, hogy a kultúra és a társadalom is ez alatt az idő alatt mennyire változott, és hogy erre szerettek volna rá erősíteni.
A Valentin nap ellentéteként beszéljünk a szinglik napjáról, amely csak a kínai piacon több mint 1 milliárd dolláros kereskedelmi forgalmat generált, és ugye itt arról az a fő kérdés, hogy az ilyen generált ünnepek, vagy csinált ünnepek, azok mennyire mozgatják meg az embereket, mennyire szívják be őket az áruházba. Itt ugye a kínai és az amerikai piac erről árulkodik.
Itt azért alapvetően egy online ünnepről kell beszélnünk, mert ugye...
Ráadásul.
Mert ugye az alapító az Jack Ma, az Alibaba, AliExpress birodalomnak az atya, és a zseni ezek mögött, a kereskedelmi birodalmak mögött. Tehát, hogy, és nyilván ezért is van az, hogy a kínai forgalmat nézik, mert hogyha te rendez szinglik napján valamit ide Magyarországra, akkor az is a kínai forgalomban realizálódik. Ettől függetlenül szerintem ez egy nagyon izgalmas marketinges ötlet volt, hogy akkor ő csinál egy valamilyen fogyasztási világnapot, és oké, hogy évtizedek óta van Black Friday, meg mondjuk 10 éve van Cyber Monday, de közben meg akkor, és akkor még egyet kitalálja a szinglik napja, úgy tűnik, hogy nekik ez működik.
Na hát igen, nagyon szép számokat hozott idén. Ugye a kínai lassuló gazdaságban a Singles Day tudott növekedni, és a tranzakciók csak 26%-kal nőttek a tavalyi évhez képest, úgyhogy az elég szép számot jelenthet. Amúgy ez az idei volt a 11. Singles Day.
Meg azért ne általánosítsunk, tehát hogy így azt mondtad, hogy így még egy ilyen ünnep, vagy ilyen csinált ünnep, ezért ez nem még egy csinált ünnep, tehát itt ki van találva a sztoriba, ez a szinglik napja. Tehát, hogy nem fogod elfelejteni. Nem az lesz, hogy ha most bármelyik hallgatónk, podcast követőnk így a ismerősének elkezdi mesélni, na, az volt a Rebriefben, hogy beszéltek erről a kínai szinglik napján, nem fog gondolkodni, hogy szinglik napja volt, vagy kékszeműek napja, vagy, tehát hogy azért ez egy megjegyezhető és egy jól kitalált dolog, ami nyilván így megnézi az ember, vagy lekattintja, amikor először hall róla, hogy ez micsoda lehet.
Erről nekem az Emirul ez egykori nagy slágere jut eszembe, a nagyfenekű nők napja. Még egy izgalmas dolog történik a világban, méghozzá az, hogy a Netflix is beszáll a tehetségkutatók közé, vagy a tehetségkutatók világába. Az első kifejezetten repzenei tehetségkutatóval rukkolt elő, a Rhythm and Flow-val. Hát mi a helyzet ezzel? Nyilván ismerjük az X-faktort, a Got Talent sorozatot, a Voice-t, a Megastart, de hogy azért már ez egy picit 20 év alatt megfáradt ez a műfaj, és hát most mégis a Netflix úgy érezte, hogy ebben még van.
Mert nem fáradt meg szerintem. Tehát, hogy így lehet, hogy már ilyen lejárt lemeznek tűnik, de aztán mindig kiderül, hogy az újabb X-faktor epizódokat, vagy az újabb X-faktort, az aktuális X-faktort, az is egyszer csak így kiderül, hogy nézik.
Meg szeretjük ezeket a történeteket.
Igen, tehát a történetek miatt kell ez nekünk.
Igen.
És ezek tök jó emberi történetek, meg így alapvetően ilyen valamennyire haj az igazságosságra is, hogy végülis csak rajta múlik, hogy sikerül-e, hogy kiemelkedik-e a versenytársai közül. Tehát, hogy
lehet
önmagában,
azonosulni vele.
Igen, van kinek drukkolni, nem azon múlik, hogy akkor most milyen magas, vagy mennyi pénze van, hanem tényleg csak azon, hogy mennyire olyan a hangja, mint amilyennek egy ilyen hangnak lennie kell. Az az izgalmas a Netflix belépésével erre a piacra, hogy amikor a tévé és a tévé átalakulásáról, meg az on-demand formátumokról, streaming formátumokról beszélünk, akkor azt úgy szoktak erről gondolkodni a médiát nálam jobban ismerők, hogy a tévének megvan az a élő varázsa, ami főleg ugye a sportműsoroknál jön ki, tehát egy csomó mindenki az azért köt még mindig tévé előfizetést, hogy a sportot tényleg élőben tudja nézni, együtt van ez a közösségi érzés, egyszerre látom, meg tényleg az fura egy foci meccset, vagy bármilyen mérkőzést, egy bicajversenyt így visszanézni, mint a konzervből, vagy úgy, hogy akkor bármikor megnézem, azt úgy, és alapvetően a tehetségkutató műsorok, főleg amelyeknél a közönségszavazat is számít, az is a tipikus élő formátumok, a nagy tévé előny, a nagy tévé zászlóshajó, anyahajó formátumok közé tartozik, és ebben megy be a Netflix úgy, hogy a Netflixen nincsen olyan, hogy élő.
Teljesen editált tartalom.
Igen.
Tehát azért is érdekes, hogy itt inkább a szórakoztatásra megy rá, de most itt fölmerül a kérdés bennem, hogyha már szórakoztatunk, akkor nincs-e olyan, hogy feláldozunk, ugye az élőben nem történjen, vagy az élőben megtörténhet, olyan dolgokat feláldozunk a szórakoztathatóság oltárán, tehát hogy kevésbé kockázatvállaló.
Az biztos, hogy kevésbé kockázatvállaló olyan szempontból, hogy, hogy ilyen tökéletesre tudják vágni, meg nincsen üres járat, feszes, van íve, eleje, közepe, vége minden epizódnak, ami valamelyest kockázatvállalóbb, mint a tévés, hogy ugye hozzátartozik a Netflixnek, megvan az a nagy előnye, hogy nem nagyon van rá vonatkozó, vagy tartalmaira vonatkozó törvényi szabályozás, vagy nem olyan, mint egy nemzeti, vagy valamilyen országos tévécsatorna, hogy valamelyik országnak a média törvénye vonatkozik rá, hanem az van, hogy törvényen kívüliként azt csinálnak a képernyőn, amit nem szégyellenek, vagy amit leginkább azt, amit sikeresnek tartanak. Nem véletlen, hogy ilyen látványos volt a Snoop Dogg szerepe ebben az epizódban a szuper nagy trombitájával.
Megírni nem lehetett volna jobban. Beszéljünk a Web Summitról. Gabi, készen állsz az élménybeszámolóra?
Igen, alig várom.
Civóka Gabriellát fogják hallani a következő 10 percben is, méghozzá a Web Summit lisszaboni tech konferencia kapcsán. Rebrief. A Web Summit egy éves technológiai konferencia, amit Lisszabonban szerveznek az elmúlt években, egyébként Írországból indult. Hello, Gabi!
Szia, Viktor ismét!
Na, mesélj erről a fesztiválról. Fesztiválról? Hát konferencia, csak ilyen fesztiválként beszéltünk róla még az előbb.
Igazából nem is jársz annyira távol az igazságtól. Nagyon sokan ezt a techvilág Glastonbury fesztiváljaként említik, és tényleg hihetetlen élmény is volt, meg számokban is azért ez egy borzasztó nagy rendezvény. 163 országból érkeztek a résztvevők, és több mint 1200 előadó volt összesen a 22 színpadon.
És kik járnak oda? Mert hogy ugye ez alapvetően egy startup bőrzeként indult, ahova elmentek startupok, hogy találkozzanak a befektetőkkel. Ehhez képest most, ahogy körbenézték, kik voltak ott?
Igazad van, Bany, ez egy valóban egy startup fesztiválként van a mai napig számon tartva, de időközben egy tech konferenciává nőtte ki magát. Alapvetően nagyon sok befektető van, tehát hogy mivel nagyon sok startup és legalább annyi befektető is jár ide, a legtöbben talán a hirdetői oldalról érkeztek, volt egy ilyen kimutatás is, hogy a résztvevők hogyan aránylanak meg iparág specifikusan, és tényleg az volt, hogy nagyon sokan a reklámiparból érkeztek, marketing oldalról, nagyon sok márka érkezett, és nyilván technológiai vonatkozású márkák és szereplők főképpen.
Tudnak tanulni egymástól a piaci szereplők, vagy ez inkább egy ilyen pofa vizit?
Tudnak, hát sőt, igazából ami miatt szerintem mi is fontosnak tartottuk, hogy részt vegyünk, az, hogy képben kell lennünk szakértőként azzal, hogy milyen digitális innovációk vannak, milyen trendek várhatóak, hogy ugye fel tudjunk készülni, és akár mondjuk ügyfeleknek, meg a márkáknak olyan a lehető legjobb, leginnovatívabb megoldásokat tudjuk ajánlani.
De például egy magyar startupnak annak így tudnád javasolni, hogy a Web Summiton részt vegyen?
Igen, voltak is Magyarországról, öten azt hiszem, öt startup volt jelen.
Na és milyen cuccokat vittünk?
Volt a nagykövetségen, a lisszaboni magyar nagykövetségen a Web Summit első napján egy rendezvény annak az öt startupnak, akit támogattak abban, hogy jelen legyenek a fesztiválon. Volt, aki fintech szektor részről érkezett, volt, aki a borászathoz kapcsolódóan fejlesztett termékével érkezett, volt, aki egészségügyet érintő termékkel érkezett, tehát, hogy nagyon változatos szektorokból voltak jelen a szereplők.
Na, és a magyar reklámosok, azok mit hoztak onnan haza?
Fő témák a fesztiválon azért alapvetően szerintem három kategóriába soroltam be. Egyrészt témák nagyon sok színpadon, nagyon sok előadás kapcsolódott a fenntarthatósághoz, ami már annyi éve van jelen, és hogy egyre égetőbb kérdés, úgyhogy azt mindenképp reklámosként elhoztam, vagy el lehet hozni magunkkal.
Mondasz egy példát erre?
Igen, az IKEA mesélt arról, hogy márkaként miért fontos, vagy ilyen ismert márkaként miért fontos jó példát mutatnia. Ők 2030-ra azt tűzték ki célul, hogy nem csak, hogy klímasemlegesek, hanem klímapozitívakká válnak. Ez azt jelenti, a weboldalukon fönt van, hogy tényleg ez számosíthatóan mit jelent, de a legfontosabb talán az, hogy például ők újrahasznosított anyagokból fognak minden terméket előállítani, és hogy ezzel meg szeretnék mutatni, hogyha ők ilyen giga szervezetként vagy cégként ezt a változást ki tudták tűzni, és hogy meg szeretnék valósítani, és a megvalósítás útján járnak, akkor ezt egyénenként is, illetve kisebb szereplőként is meg lehet csinálni.
Na jó, de ebbe beletartozik a szállítás is.
Igen, igen, igen.
Tehát azért azt egyelőre az még nem, mondjuk 2030 még odébb van, de, de valószínűleg az is hozzátartozik, hogy csak mondjuk olyan elektromos járművekkel szállítják ezeket a bútorokat, amikhez nem kell egy atomerőmű.
Lehet, hogy 2030-ra már nem lesz fa, és mindent műanyagból kell csinálni.
Ez most övön aluli volt.
Technológiai oldalról milyen olyan technológiákat, megoldásokat, digitális eszközöket láttál, vagy platformokat, amiről fontos tudni Magyarországon is a marketing szakmának, reklámozóknak?
Volt egy előadás Mádás Zégetinek, aki a Branch-nek a co-foundere, ő mesélt a mobil trendekről, hogy mi várható 2020-ra, és az egyik, ami itt ilyen technológiai vonatkozású és eszköz alapú, az az AR volt. Ugye azt már lehet tudni egy ideje, hogy a Facebook a Ray-Bannel közösen fejleszti az Orion kódnévre keresztelt okos szemüvegét, és hogy most már az Apple is fejleszt egy ilyen szemüveget, és hogy érdekes lesz erre például figyelni, hogy ez hogyan fogja a jövőre áthúzni akár a hirdetői piacot talán nem, de hogy milyen termékeket fogunk tudni fejleszteni erre. Ugye az AR-ben a legnagyobb áttörés még mindig a Pokémon Go hozta meg, vagy ami ugye leginkább ismertítette az emberek számára. Papíron, illetve kisebb applikációk, ugye például egészségügyi vonatkozásúak már születtek erre, de ugye a nagy áttörés még, hogy mindennapi relevanciája, vagy mindennapos relevanciája legyen az AR-nek, úgy még nem jött meg, úgyhogy én például ezt várom nagyon, hogy ez hozza valami változást.
És az, hogy a Google-nek az AR megoldás, a Google Glass, az hol bukott el? Mert a korábbi AR megfejtések azok, hol miért kezdenek úgy eltűnni a süllyesztőben? Erről lehetett tudni valamit?
Nem tértek ki rá. De ez nekem is egy kérdés volt, hogy amiatt buktak el, vagy amiatt nem lettek ennyire népszerűek, mert még nem érkezett meg ez az applikáció, ami ezt ennyire relevánsá teszi, vagy elengedhetetleni, vagy annyira hozzáad a mindennapjainkhoz, vagy maga az, hogy egyszerűen, hogyha a telefon nem tud annyira népszerűvé tenni, ami ugye ott van a zsebünkbe, a kezünkbe, minden nap használjuk, akkor miért lennénk motiváltak egy extra eszköz megvásárlására, ami extra effort megtanulni, és egy olyan technológiát hoz közel hozzám, ami még ugye ismeretlen. Még ami érdekes téma volt, és nem annyira tech fókuszú, az a brand purpose volt, ami nagyon sok előadásban szintén visszaköszönt.
De ez is a fenntarthatósággal kapcsolatos, ha jól sejtem.
Igen, hogy a márkák azok hogyan tudnak, most már felnő egy olyan generáció, aki azért sokkal kritikusabb akár a reklámokkal szemben, de a márka kommunikációval szemben is szeretné tudni, vagy azzal a mindsettel áll oda egy vásárlási helyzethez is, hogy a pénzével fizet, vagy szavaz, és hogy a brand purpose ilyen értelemben versenyelőnyhöz juthatja azt a terméket, aki a kommunikáció során ezt előtérbe helyezi, és a Burger Kingnek a CMO-ja Fernando Machado mesélt erről amúgy tényleg több előadásában. Az egyik talán az volt, hogy a plasztik játékokat, tehát a műanyagból készült játékokat, amit a gyermekmenükhöz lehet kapni, azok újrahasznosítására egy Plastic Meltdown névre keresztelt kampányt mutatott be, ami egyrészt volt social relevanciája, mert egy brit kisiskolás lánynak a petíciójából indult, ami social media körökben felkaptak, és azt meghallgatott a márka, vagy hát figyelmes lett a márka erre, és tevőlegesen válaszolt rá, vagyis összegyűjtötte az összes, még a versenytársakét is, tehát a McDonald's-től kezdve a KFC-n keresztül tényleg minden versenytárs játékát is, és ezeket olvasztották be, és hoztak létre olyan tálcákat, amiket a gyerekek a menü elfogyasztása során egy papíron színezhetnek rajta, vannak ilyen klassz kis formák, nagyon helyes figurák, és mégis újra lehet hasznosítani, és az étteremben megtartani, tehát hogy egy ilyen az éttermi élmény részévé tette, de mégis egy hazavihető, papírformában hazavihető emléket is adott a gyerekek kezébe.
Szóval akkor ez történt a Web Summiton. Egyébként ez egy szórakoztató konferencia is egyben, vagy mennyire, mert most nem tudom elképzelni, ott vagy 3 napot egy ilyen konferencián, és akkor megy a tömény okosítás, vagy azért egy ilyenen könnyítik a helyzetet azzal, hogy némi szórakoztatásra is szolgálnak.
Volt szórakoztatás is, amúgy abban igazad,
Lisszabon önmagában szórakoztató.
Igen, nyilván a város adottságaitól nem lehet elvonatkoztatni, azért ez egy szuper város. Az látszik, hogy a város mennyire elkötelezett ennek az egésznek a megtartásában, illetve fenntartásában, hogy nagyon sok hely dedikáltan a Web Summit résztvevőknek külön valamilyen extra szolgáltatással kedveskedett, vagy ténylegesen voltak, ugye ekkora mennyiségnél, 70 ezer embernél tényleg volt olyan, hogy dedikált területek lettek egy-egy ilyen esti eseménynek szentelve, és például tényleg voltak ilyen szervezett esti események, akár a Pink Street, vagy az Elix Factory-ben voltak nagyon klassz kis eventek.
Mi az a 3-4-5 dolog, amit így a magyar marketing szakmának itt tanulságként elmondanál?
Az egyik talán az, hogy a sharing economy az még mindig nagyon-nagyon jól cseng, és még mindig nagyon sok innováció, és nagyon sokan innoválnak, legyen az akár közösségi közlekedés, ugye itt a Lime-tól az Uber-en keresztül tényleg nagyon sok márka képviseltette magát előadói szinten is. A másik az talán az, hogy a gender inequality, illetve a gender imbalance kérdése is egy fontos, vagy egy ilyen központi témaként jelent meg. Az, hogyha ez felelősen teszi a márka, vagy...
Felelősen van ezzel kapcsolatban, igen, mondani valója.
Igen, igen, akkor az mindenképp, tehát az előremutatóság volt talán egy ilyen key takeaway az egész Web Summitról.
Köszönjük szépen ezt a kis élménybeszámolót, mi pedig ezzel köszönünk el a következő hétfőig, amikor szintén lesz Rebrief. Köszönjük a figyelmet, viszont hallásra!
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.